Hello, srácok! Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az utolsó kriptó különkiadásunkban, bár most ezt egy kicsit félve mondtam ki, hiszen azért remélem, hogy lesz még hasonló valamilyen különkiadásunk, még ha nem is feltétlen kriptó, de a lényeg az, hogy itt van az a rész, amit egyébként én személy szerint a legjobban vártam, mindjárt ezt kifejtem majd, itt van Geri most is.
Hello, hello, hello.
Hello, és itt van Frigyes.
Szerbusztok.
Hello, és amúgy azt kell mondjam, hogy annyira nagyon királyak vagytok, drága hallgatóink, hogy egy csomó nagyon-nagyon frankó kérdés érkezett az iCoin.hu Facebook oldalán ugye az adások alatt, és hát ez az adás ténylegesen már nem szól másról, mint csak és kizárólag rólatok, amellett persze, hogy egyébként lesz majd egy Ledger sorsolásunk is az adás végén, a ti kérdéseitekre válaszolunk.
Magyarország legforróbb tech bulvár híreivel érkezik Tálas Péter Csongor, Máté Geri és Frigyes. Kapcsoljuk a szegedi Dórofészt. Éterben a tejútrendszer trendiktáló tech trolljai, az őrültek.
Aki pedig most is itt van velünk a vonalban, és a segítségünkre, meg hát a ti segítségeitekre lesz majd, Hajlagos Peti, az iCoin Network társalapítója és ügyvezetője. Szia, Peti!
Sziasztok!
Hát nagyon köszi, hogy itt voltál velünk végig, és hogy most is segítesz, mert azért nélküled mesleg nagyon sokszor lettünk volna nagy bajban a kérdések megválaszolásával, vagy egyáltalán, hogy eligazodjunk, én legalábbis biztosan. Frigyes, most utoljára fogom megkérdezni. Hogy áll a maga biztonságod?
Hát figyeljetek, az előző adásunk ugye NFT kompatibilis, és NFT-ről szólt elég rendesen. Azért azt szerintem érződött így, hogy Gerivel így, nem tudom, így mászkálunk bizonyos talajokon, de nem biztos, hogy úgy nagyon a mélyére mentünk ennek a dzsungelnek. Na most én az elmúlt hetekben elkezdtem alá, vagy jobban belemászni magam.
Csináltál amúgy NFT-ket, vagy mennyire
Elkezdtem.
Komolyan?
Alapokat csinálni. Most azon gondolkodám, hogy kövessem-e azt, amit mindenki csinál, hogy van egy alap, és azt aztán ezerféle módon variálja, vagy hát ezek a legmenőbb, vagy ezek mennek leginkább, aha, vagy hogy kezdjek el egy teljesen új művészeti vonalat képviselni.
Egy őrültek kollekció, dobjál már össze, légy
jó, azt összedobom, de az őrültek, az oké, az más, de hogy én a saját magam
szórakoztatására?
Hát nem a szórakoztatása, a művészi hajlamaim kiélésére.
Pénzt akarsz keresni, fogadjunk, hát ez a lényeg.
Nem, hanem ki akarom próbálni, hogy egyszerűen ez hogy tud jól működni, hogyha nem csak így brahiból csinálja az ember, úgyhogy én most így beleástam magam nagyon így az NFT-k világába.
Világos.
Ja, igen.
Na jó, Geri, te, hogy állsz egyébként így az elmúlt 9 részt tekintve magabiztosságot?
Hát én alázatosan hallgattam az elhangzó információkat, úgyhogy egyébként engem borzasztóan érdekel az egész kriptó, hogy mondjam?
Világ.
Világ tulajdonképpen. Igen. Illetve ennek a technikai oldala is, ami engem kifejezetten érdekel, amiatt, mert hogy itt azért mégiscsak egy technológiai váltásról van szó, és engem az izgat, hogy mit lehet tudni arról, hogy akkor maga a technológia mennyire működik jól, mennyire megbízható, hiszen mégiscsak valamilyen szinten a pénzt ültetjük át. Egy
hát ilyesmiről biztos, hogy lesz valami. Még szó.
Na várjál, ha most egy kicsit így szabadabban tudunk ebbe az utolsó részbe beszélni, az Alfa Romeo.
Peti, lenetett a telefon közben, amúgy mindjárt.
Mindjárt jövünk veled, csak hogy az Alfa Romeo kiadta az első olyan kocsiját, ami az NFT rendszerre, vagy a blokklánc rendszerre épült. A blokklánc rendszer épült, tehát
komolyan.
Minden, tehát nem tudod az órát állítani, nem tudsz rajta semmit okoskodni, mert hogy lekövethető a blokklánc rendszer szerint, és ezt már tehát kész termékbe beleteszik ezt a technológiát.
Fú, de nagyon magány. Ja. Hogy fogják ezt gyűlölni az autónepperek?
A technológia, amiről most itt Geri beszél, és múlt hét, vagy az előző adásban is erről beszéltünk, hogy oké, mert most ugye pénzbe mozog, meg pénzek mennek ide, de maga a technológia mennyi mindent rejt magába, ez lesz az érdekes. Na, de...
Csapjunk bele szerintem, mert hogy van egy csomó kérdés, amit feltettetek nekünk, és nagyon köszönjük ezeket tényleg. Reméljük, hogy tudunk megfelelő válaszokkal szolgálni. Ha mi nem is, akkor Peti biztosan. Úgyhogy akkor csapjunk bele, így szól az első. Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, hogy mennyire elterjedtek az olyan programok vagy vírusok, melyek titokban a felhasználó saját hardware eszközén bányászkodnak podcastnak titokban. Tudom, hogy egyből fel fog tűnni, hogyha van fent ilyen, mert kihagyja a videokártyát, vagy akad játék közben. Androidos operációs rendszert is érinthet ez? Illetve, ha bele akar valaki fogni a bányászatba, honnan tud a hivatalos láncba bekapcsolódni, honnan lehet a szoftvert letölteni, gondolom ez is regisztrációhoz kötött.
Na, hát akkor egy mondatban igyekszem megválaszolni ezt a kérdést. Ugye itt a vírusokról volt szó az elején, hogy titokban bányásznak, hát nem is tudom, inkább malware-nek lehet ezeket hívni, olyan kis háttérprogramok, amik az engedélyed nélkül települtek fel valamilyen módon, vagy a böngészőbe, eleinte ott a böngészőben futottak ilyenek, aztán ugye egyre fejlettebbeket csináltak, most már simán háttérfolyamatként is működik, úgyhogy nem feltétlenül könnyű észrevenni ezeket. Nyilván az feltűnhet, hogy tényleg lelassul a géped, nem úgy performál, mint ahogy megszoktad, akkor már így gyanút kell fogni, hogy valami esetleg ott tényleg eszi az erőforrásokat, és ezeknél az a jellemző, hogy ezek a bányász szoftverek, vagy kártevők, akár így is lehet őket hívni, ezek tipikusan folyamatosan kommunikálnak a hálózaton keresztül. És hogyha a hálózaton keresztül egy bizonyos kapcsolat az nagyon hosszú ideig nyitva van, akkor az már arra utalhat, hogy valami ilyesmi történhet a háttérben. Tehát ilyenkor gyanút kell fogni, hogy tényleg valami nincs rendben, oda kell figyelni azokra a figyelmeztetésekre, amiket akár a Defender, akár más vírusírtó szoftverek feldobnak. Ezek már tényleg alkalmasak arra, hogy akár el is távolítsák ezeket a kártevőket a gépeinkről. És ugye fontos ezt tudni, hogy nem csak PC-ről beszélünk, hanem igen, okostelefonokon is futhat, androidos oprendszeren is futhat, sőt, IoT eszközökön is futhatnak ilyen kártékony szoftverek. Ugye az IoT eszközöknél talán nem annyira elterjedt, hogy rendszeresen vírusírtót futtatunk rajtuk, meg ellenőrizzük az ilyen gyanús tevékenységeket, pedig talán így lenne most már ezekkel is komolyabban foglalkozni. Tehát ezek a vírusok azért mindent kihasználnak, amit lehet. Folyamatosan fejlődnek a technológiai fejlesztésekkel egyetemben ezek a kártékony szoftverek is, és nyilván próbálnak egy lépéssel a vírusírtó programok előtt járni, úgyhogy nekünk is oda kell figyelni arra, hogy lehet, hogy mindenből a legfrissebb updatelt verziót futtassuk, hogy ezeket el lehessen csípni.
Világos.
Úgyhogy talán ez ott a kérdés első része, ez a vírusok témakör.
Igen, igen, igen.
És akkor a másik része meg, hogy bányászni hogyan lehetne, és kell-e hozzá regisztráció, stb. Hát ugye a bányászatról annyit illik tudni, hogy igazából tehát létezik ingyenes bányász szoftver is, nem is egy, nagyon sok. Tehát nem szükséges olyan módon regisztrálni, hogy ez, hogyha úgy értette a kérdező, hogy ez valami fizetős szoftver kell, és akkor csak így lehet megoldani. Rengeteg ingyenes szoftvert lehet használni. Ezeket simán le lehet a netről tölteni, különbözőek vannak, attól függ, hogy milyen kriptot akarunk bányászni. Talán az egyik legelterjedtebb a CG Miner, ami elég jónak tekinthető a piacon. Kezdőknek is vannak különbözők, a G Miners például, vagy Kudo Miner, meg B-Mine, tehát cloudos verziók is vannak, web alapú megoldások, meg PC-n futók is. De hát ugye ezt nyilván tudni kell, hogy ehhez akár, tehát ugye célhardvert célszerű beszerezni, ami nem olcsó, hogy ezeket a szoftvereket használni tudjuk. Tipikusan ugye itt a GPU-t használja a bányászvilág, és nagyon elterjedtek, nagyon híresek egyes gyártóknak a bányász hardverei, például az Antminer, ugye talán az a legnagyobb, legismertebb gyártó, akinek különböző kategóriájú bányászgépei vannak. Ezeket érdemes megnézni egy kicsit, hogy egyáltalán mire van pénzünk, mert itt az 5 millió forintot is elérheti az ára egy-egy ilyen bányászgépnek, tehát ezt nagyon-nagyon ki kell matekolni előtte, hogy mennyibe kerül a hardware, mennyibe kerül ennek az áramfogyasztása, a hűtése, esetleges alkatrész meghibásodások miatt számolni kell azzal, hogy cserélni kell dolgokat. Tehát azért ennek van egy kemény költség oldala, amit figyelembe kell venni, és akkor úgy vágjon bele valaki, hogyha ezekkel már tisztában van, utána kell olvasni, nagyon sok irodalom van már, vagy széles irodalom van már a neten elérhető módon a bányászatról, amit érdemes tanulmányozni.
Következő kérdésünk úgy szól, hogy sziasztok, a valetekről, a virtuális pénztárcákról is tudnátok majd léci beszélni, ugye volt egy ilyen részünk, viszont folytatódik a kérdés, hogy az megvan, hogy felmész egy kriptóval kereskedő oldalra, PayPal-lal, stb. Átutalsz klasszikus gazdasági valutával, ami után kapsz egy fájlt, amit XY program tud megnyitni a felhasználói adataiddal. Volt téma annó, hogy egy csókának sok bitcoinja van, de elfelejtette a jelszót a valetjéhez.
Igen, és mi a kérdés? Hát
igen, most nem teljesen értem is a kérdést, hogy őszinte legyek, hogy igen, ez a működőképes.
Igen, tehát ugye itt tényleg elég sokat beszéltünk a valetekről, talán az 5. adásban volt ezekről szó. Annyit fontos tudni, hogy általában ugye minden valethez tartozik valamilyen fajta, vagy valamilyen szintű jelszavas védelem. Az egyik legfontosabb dolog, hogy egy ilyen recovery helyzetben, amikor vissza kell állítanunk a valetünket, akkor legyen meg az a 12 szavas recovery kulcsunk tulajdonképpen, ami szükséges ahhoz, hogy visszaállítsunk egy valetet. Tehát ez nagyon sokféle módon tudunk elveszíteni valetet, mert hogyha mondjuk egy okostelefonon applikációt használunk, és elvesztjük a telefonunkat, vagy meghibásodik, vagy bármi tönkre megy, akkor ugye egy másik telefonon vissza kell tudnunk valahogy állítanunk ugyanazt az appot, az még egyszerűen le tudott tölteni, de ugye ezekben van egy olyan funkció, hogy be tudunk importálni egy adott tárcát, ha rendelkezünk annak a 12 szavas recovery kulcsával, mert az be kell pötyögni, és akkor vissza tudod állítani. Hogyha ezt elveszíted, akkor nagyon nehéz dolgod van. Van egy-két olyan szoftver, ami segít valahogy kitalálni, vagy megfejteni, hogy vajon mik is voltak ezek az információk, ami alapján a valetedet talán sikerül visszaállítani, de ez nagyon-nagyon kétséges, hogy sikeres lesz.
De hogyha elveszed, akkor gyakorlatilag úgy jelzni, hogyha Frigyes lelaminálná a papírtárcáját, ugye?
Hát valami ilyesmi, bizony. Úgyhogy tehát nincs erre nagyon jó megoldást, egyszerűen azon kívül, hogy fizikailag is megfelelően biztonságos helyen tároljuk a visszaállításra szükséges adatokat.
Egyébként ezzel kapcsolatban érdekesség, hogy hát néhány hete olvastam ezt a hírt, hogy egy Trezor hardware walletet sikerült feltörni, mert pont ezt a seed phrase-t, ezt a néhány szavas jelszót elveszítette a tulajdonosa, és megkeresett egy fazont, aki feltörte neki, úgyhogy rajta volt 2 millió dollár értékű kriptó.
Azt a mindenit.
Én egyébként a Trezor helyébe biztos, hogy ajánlanék valami pozíciót annak, aki feltörte, mert tud valamit, hogyha egy hardware walletet fel tudott törni.
2 millió dollárnyi? Uh-huh. Hát akkor abban már egy fél perces reklámot tudott volna venni a Super Bowl Halftime Show-ban. Nagyjából. Oké, aztán itt egy szintén kicsit bonyolultabb kérdés, vagy én nem feltétlenül értem, hogy pontosan mire gondolt a kérdés szerzője, de hát, hogyha majd így közösen tudjuk kibogozni. Sziasztok! Köszi a podcastben elhangzott infokat, nagyon hasznosak voltak, ugyanakkor arra a kérdésre nem találtam választ, hogy vajon, hogyha 100 dollárért veszek különböző időpontokban mondjuk bitcoint, különböző árfolyamokon, majd eladok ebből 100 dollárért bitcoin egy negyedik árfolyamon, akkor vajon mennyi a bevételem, vagy a bukóm?
Hát ez az árfolyamtól függ.
Ez olyan, mintha nincs sok különbség.
Mennyi lesz holnap a bitcoin? Hát,
mintha az lett volna a kérdés vége, hogy és milyen szemű a kapitány szemekában.
Hát figyeljetek, mégis erre is lehet választ adni. Ez egy olyan, mint egy ilyen felvételi vizsga feladat.
Ebből egy egyenletet kellene most fölvezetni, Peti.
De kicsit olyan könyvelős történetről van szó, ilyen számviteles valami jut nekem erről eszembe. Hát itt ugye arról van szó, hogy mondjuk az első 100-ast megvettem valamennyiért, mondjuk X árfolyamon, aztán még utána vásárolgattam többször, tök mindegy, hogy mennyit. De a lényeg az, hogy megint egyszer csak 100-at fogok eladni. Gondolom, hogy ugyanolyan mennyiséget adok el, nem tudom, itt a FIFO elv jön elő, nem tudom, erről hallottatok-e vagy nem, ez ugye a first in, first out, tehát amit először megvettem, azt a készletemet adom el szintén először, és mindig így fogyasztom el a készletemet, tehát annak az értéke a meghatározó ennél a kalkulációnál, amit legelőször vásároltam, tehát mondjuk 100 darabot megvettem mondjuk 10 000-ért, és utána még vásároltam akármennyit, és aztán egyszer csak eladok 100 darabot, mondjuk 15 000-ért, akkor az első 100 darabos 10 000-es értéken vásároltnak az árfolyamához kell viszonyítanom a 15 ezerért eladottat. Tehát ugye akkor 100 darabonként 5 ezeret realizálok, mint különbözet árfolyam nyereségként. Persze ez lehet veszteség is, hogyha nem 10 ezerért adom el, hanem annál kevesebbért, tehát 8 ezerért tudtam csak eladni, akkor darabonként 2 ezeret bukok rajta.
Világos.
Igen, tehát hát az, az a lényeg, tudom, hogy... Ez volt a kérdés, igen, de remélem jól értem.
Igen, tehát hogy amennyi in veszed az adott kriptodat, és ha azt el akarod adni, akkor ne úgy add el, hogy, hogy többet ér. Igen. Az az egész, hanem próbáld meg akkor eladni, amikor... Okay. Tehát, hogy igen, tehát pont ez a lényeg, hogy érjen többet, amikor igen. eladod, tehát hogy többért tud eladni. Na, ennyi a lényeg.
Aztán egy újabb kérdés bennem. Az a kérdés fogalmazódott meg, hogy van egy rokon ismerősének az ismerősének a szomszédja, aki Ethereumot bányászik, hát és állítólag...
Pont!
Aki Ethereumot bányászik, és állítólag már vett a bányász fizetésből 2 másik videókártyát, de az adózásról nem esett szó. Hát nálunk esett szó az adózásról, természetesen, de hogy egyébként, ha valaki bányász tevékenységet folytat, akkor változik bármi ahhoz képest, mint hogyha csak kereskedne? Már hogy adózásilag.
Hát itt nem tudom pontosan, mi van a kérdés mögött, de ugye talán az jut eszembe erről, hogy most ugye változtak az adó jogszabályok, amik érintik a virtuális fizetőeszközöket, ugye erről beszéltünk az egyik adásban, és itt, hogy ha valaki valamikor egyszer mondjuk az elmúlt 5 éven belül hozzájutott valamennyi kriptóhoz, és aztán ebből vásárolt ezt, azt, amazt, akkor feltételezzük, hogy nem bitcoinért vásárolt mondjuk videókártyát, hanem át kellett ezt váltania valamilyen fiat pénzre, mondjuk uh-huh. akár euróra, akár dollárra, akár a forintba. Tehát ott megtörtént egy eladás, ami ugye már adóköteressé teszi a történetet, tehát hogy valamennyiért megvásároltam, vagy hozzájutottam a bitcoinjaimért, de ebből fiat pénz lett. Ez a pillanat, amitől adókötelessé válik ez a jövedelmem. És aztán ezt fordítottam videokártya vásárlásra, amit újra a bányászatra használok, ami egyébként költségként meg leírható ugye a bányászok esetében az adó alapból. Úgyhogy egy kicsit összetett kérdés. Lényeg az, hogy ha én valahogy bevállalom azt, hogy bevallom, hogy az előző 5 évben milyen mozgások voltak nálam kriptóban, és azt most leadózom, azt meg fogom tudni tenni. Van egy ilyen úgynevezett adó amnestia, ami azt jelenti, hogy most az új szabályok szerinti adóbevallási határidő az 2023 május lesz majd, tehát ugye ez a 22-es évnek az adózását fogjuk az új szabályok szerint akkor megejteni. És akkor 5 évre visszamenőleg, tehát 18 januárjáig lehet élni büntetlenül azzal az amnestiával, hogy én az eddig be nem jelentett hasznaimat leadózom. Tehát, hogyha valaki becsületesi akar mostantól válni, akkor ez van lehetősége, mindenféle következmények nélkül.
Oké, okay, értjük. Van itt egy olyan kérdés, amely szerintem talán a legtöbbeket foglalkoztathat, akik mondjuk nem feltétlenül jártasak a kriptovilágban, és valóban azért ezzel kapcsolatban aztán beszéltünk is, hogy nagyon sok ilyen mém, meg bizonytalanság, nem tudom mi született már. Sziasztok, köszi az adásokat, nagyon érdekesek voltak, engem egy gondolatkísérlet érdekelne. Ha egy banknál nyitott befektetéseket hirtelen egy pánik miatt mindenki ki akarja venni, például ugye a postabank ügy, akkor bedőlhet a bank úgy, ahogy van. A kriptovilágban vajon mi történne ilyen esetben? Vagy nem is értelmezhető ez a kérdés, mert amikor fiat pénzre váltom a kriptot, akkor technikailag valaki megveszi tőlem? Ha ez utóbbi az igaz, akkor az még brutál nagy biztonságérzetet hozhat a bankokkal szemben, ha pedig nem, akkor brutál nagy bizonytalanságot.
Hát így van. Itt, hogyha valaki fiatra váltja a pénzt, akkor ugye miről beszélünk? Kereslet-kínálat törvényéről beszélünk, hogyha erre gondol az illető, hogy ez egy kétféle dologra gondolok most, amit leírt az alapján. Az egyik az, hogy ez a hogy fiat pénzként akarok hozzájutni a kriptómhoz, és akkor az mivel jár, és ki tud, és meg tudom csinálni, hogy a teljes uh-huh. állományomat átváltsam, és ha egyszerre mindenki ezt meg akarja lépni, akkor mi történik. Ugye a kereslet kínálat törvény alapján el kéne adnom, és akkor ahogy egyre nagyobb a kínálat, egyre olcsóbbá válik majd a kriptóm. Iszonyatos sebességgel tud akkor lezuhanni az árfolyam. Tehát, hogyha gondoljatok be, hogyha mindenki egyszerre akarja adni, és mindenki eladót keres, akkor hány eladóra van esély, hogy pont akkor rendelkezésre fog állni, és meg tudja venni a teljes állományt. Ez egyrészt időben is egy hosszabb folyamatot igényel majd, hogy legyen annyi vevő, aki megveszi az eladóktól ezt a rengeteg bitcoint, és a vevők egyre kevesebbet fognak kínálni az eladandó bitcoinokért mondjuk, és akkor így szépen zuhanni fog az árfolyam. Tehát ez ilyen szempontból egy nem túl biztonságos helyzet. Ha viszont arra gondol, hogy mondjuk van egy kriptotőzsde, ahol tárolja éppen a bitcoinjait annak az általa szolgáltatott valettjében, és akkor ő ezt ki akarja venni, bármikor mindenki hozzáférhet és kiveheti a bitcoinját, és áthelyezheti gond nélkül egy másik tárcába. Tehát ilyen módon persze meg hozzáférhető, és jobb a helyzet, mint a banknál, amikor a betétesek megrohanják a bankot, hogy most az összes fiat pénzemet vissza akarom kapni, és nem tudja kifizetni a bank. A coinoknál ez nem probléma, a coinodat vissza tudod kapni. De nem mindegy, hogy most miről beszélünk, hogy most át akarod ezt váltani fiatra, vagy nem.
Szerintem itt a kérdés, ha én jól értem, akkor ugye a postabankos példát hozta föl, hogy ugye nincs annyi készpénz készlet a bankoknál, amennyit hirtelen ki akarnak venni. Itt szerintem a kérdés arra vonatkozik, hogy vajon, ha mindenki, tegyük fel ezt a helyzetet, hogy mindenki most ebben a pillanatban egyszerre szeretné kivenni a értékét, amennyi bitcoint birtokol, annak az értékét fiatban. Ugye itt bejön az, amit te mondasz, hogy egyrészt ugye a market, tehát a piacnak a mozgása, a végére eljutunk odáig, hogy centeket fog érni a bitcoin, hogyha ennyi eladás fog történni, amiről Peti, te beszéltél. A másik meg az, hogy mindig van rá vevő, tehát hogy amikor te azt, ha csak ilyen nagyon individualistán gondolkodik az ember, és nem a teljes rendszert nézi, tehát ha én amikor bármikor eladom a bitcoinomat, és azért én pénzt kapok, az nem úgy van, hogy az úgy valahonnan jön, hanem arra van vevőm, amit aztán ő aztán arra, vagy avval, amit én eladtam neki, ő avval tud aztán saját maga szerint csinálni. Tehát, hogy az a veszély nem áll fönt, hogy soha nem tudod eladni pénzért, és szerintem a válasz a végső kérdésére az, hogy igen, ez sokkal biztonságosabb, mint a banki rendszernek a készpénzállományával szórakozni egyszerre.
Meg a készpénz maga a probléma ilyenkor a bankoknál, pontosan. Hogy a készpénzbe akarják kivenni ugye a pénzüket a betétesek, mert abból nem áll rendelkezésre annyi. Itt ugye a kriptoknál nem beszélünk készpénzről, tehát ezek csak virtuális formában léteznek, elektronikus úton működnek, nincs fizikai megjelenésük, úgyhogy teljesen más a helyzet.
Hát meg azért az is a képben benne van szerintem, meg erről is érdemes beszélni, hogyha erről a kérdésről van szó, hogy a önmagában a kriptó piacnak mekkora a piaci kapitalizációja. Most itt van előttem a CoinMarketCap, ez majdnem 2 billió dollár, ami iszonyú mennyiségű pénz, tehát hogyha mindenki...
Nem nagyon lehet ezt elképzelni szerintem.
Mindenki egy adott pillanatban most 2 percen belül megpróbálná likvidálni a kriptóját, én szerintem a bankok eléggé megizzadnának, meg olyan hatást generálna, hogy annak ellenére is, hogy mekkora a bankszektor, meg a pénzügyi szektor, én szerintem eléggé nagy bajban lennének.
Hát igen, tehát hogyha most ebben a jelen pillanatban mindenki ki szeretné igen. venni, akkor igen.
Ez csak, elég nehezen
igen, csak, ugye, nem? Csak igen, csak ami nagyon fontos, hogy ugye nem készpénz történik ilyenkor, hanem a digitális számok, a te számládra kerül digitális szám, aminek a fedezetének ott kell lennie a bankoknál, de az ugye valahol...
Tehát ezek hogy van-e fedezet?
Hát jó, csak ezek a pénzek valamikor léteztek, tehát hogy ezek kért ment a, vagy ez ugye benne van a rendszerbe forgatva. Igen, szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy amikor megtörténik majd az átállás, mint tudom, hosszú távú jövőben, hogy akkor ezt az egészet hogy fogja tudni kezelni a jelenlegi gazdasági rendszerünk, hiszen ezzel a fiat állománnyal valamit kezdeni kell, hogyha teljesen
nyilván.
Átállunk, és nyilván. Ez hogy lesz szabályozva, meg igen. minden, ez nagyon érdekes, de a kérdésre visszatérve, igen, ez egy sokkal biztonságosabb dolog, mint a bankrendszer.
És ami még ezzel kapcsolatban szerintem érdekes, hogy például van a Robin Hood, ami hát...
Ami egy tök jó film.
Ami...
Nem, néha egységes.
Még azt hiszem, hogy a GameStop meg AMC tőzsde részvények kapcsán beszéltünk az egyik adásban még nagyon régen miatta, és amikor volt olyan bitcoin rekord árfolyam, amikor elérhetetlenné vált Robin Hood, valószínűleg pont azért, mert hogyha akkor likvidáltak volna nagy mennyiségben felhasználók bitcoint a Robin Hood felhasználói, akkor nem tudták volna kifizetni. Tehát, hogy ez is egyfajta ehhez kapcsolódó jelenség, amikor a tőzsde elérhetetlenné válik, véletlen a szerveren dolgoznak, meg véletlen nem elérhető, azért, mert tudják, hogy ilyen mennyiségű pénzt nem lehet egyik pillanatról a másikra kiadni.
Ja, szerintem ezt körbejártuk.
Okay.
Viszont erre a témára, és most amit te mondtál, hogy szabályzás, meg átállás, stb., ami nekem érdekes volt, hogy a kérdések között a kriptoszabályzásról nem igazán volt szó, és hogy engem viszont az nagyon érdekelne, hogy ti mit gondoltok róla, hogy ez most eljön-e ez a pillanat, így, hogy a Oroszországban már kimondottan fizetőeszközként kezelik törvényesen a bitcoint. Hogy ez mennyire mozdítja előre szerintetek?
Azt, hogy mondjuk Magyarországon is ez megtörténjen?
Hát vagy így globálisan.
Szerintem semennyire.
Globálisan.
Hát lehet, hogy biztos mozdítja előre, de úgy értem, hogy én nem tudom most jelen eszemmel elképzelni azt, hogy mondjuk itt nem tudom, egy-két éven belül ugyanez a helyzet megtörténjen Magyarországon is.
Hát én azt látom, amiről szerintem minden részben beszéltünk, hogy a gazdasági felfogás és a gazdasági metódusoknak a paradigma váltása kell, mm-hmm. hogy eljöjjön mindenhol. Amíg a régi rendszer, vagy a jelenlegi rendszernek a szószólói, meg a nem tudom, ilyen alapkövei ott vannak, és nem változik ez az egész. Hát gondolj bele, ahhoz, most nem is azt mondom, hogy mondjuk lehessen Ethereummal is fizetni, meg Dogecoinnal, csak az legyen, hogy a Bitcoin, mint olyan, fizetőeszközé válik mindenhol a világon. Ergo, ez azt jelenti, minthogyha a minden ország bevezetne egy közös valutát. Na hát ez eddig se tő. Hát az eurót nem lehet itthon bevezetni Magyarországon. Tehát, hogy azért...
Igen, a kérdés azon is múlik, hogy akarjuk-e egyáltalán, de ez már részletkérdés.
Én bízom abban, én nagyon optimista vagyok. Én nagyon szeretem ezt az egész blokklánc rendszert, és nem csak a pénz miatt. Maga a rendszer szerintem nagyon izgalmas. Hogy mennyi lehetőség van benne, és hogy ezt mennyien irányítja. A közösség irányítja. Nincs egy felső hatalom, nincs egy bank, nincs egy törvénykező szerv, hanem ezt a közösség alakítja ezt az egészet. Én bízom, én ilyen módon ezt az ideát tudom elképzelni, hogy egyszer ezt a falat átütjük. Hát a következő nagy korszakváltás az itt fog megtörténni.
Peti, hogy látod amúgy ezt a kérdéskört?
Hát nagy részt egyetértek az, amiket mondtok. Egy fontos dolog van szerintem, de én nem vagyok ilyen társadalomkutató, mert ez már arra szintre fog emelkedni hamarosan ez a beszélgetés, hogy ugye az, hogy a közösségek mindenféle ilyen felső hatalom nélkül mennyire képesek jól működni, és jó működést kell definiálni, hogy mit értünk ez alatt, tehát hogy tényleg mindenki mondjuk hozzájut azokhoz a szolgáltatásokhoz, meg úgy részesül a javakból, hogy azt mondjuk igazságosnak tekintjük, és akkor megint mi az, hogy igazságos, tehát rengeteg filozófiai kérdés is felmerül, ahhoz azt kell elérni, hogy a közösségnek az egyes tagjai kellően érettek legyenek ahhoz, hogy így működtessenek együtt egy szisztémát. És azért, ha belenézzünk a nagy világba, hogy egy közösségben mennyire érett tagok vannak, akkor abban vannak kétségeim, hogy még nagyon messze vagyunk attól, hogy...
Hát igen.
Igen, ez nagyon jogos, ugye a demokráciára is ezt mondják, hogy a demokráciát csak úgy lehet működtetni jól, hogyha ott felfogják az emberek észre, hogy azt működtetni kell, és nem csak elmennek mellette. Itt is ugyanez van, hogy tehát fel kell fogni ezt észre, hogy ez miért van, és miért lesz jobb nekünk. Szerintem amúgy ráléptünk erre az útra, mert hozzáteszem mondjuk a mi mondjuk, ha gyerekeink lesznek, tehát, hogy a jelenlegi születő gyerekek már azért sokkal jobban benne lesznek ebbe, tehát ők az első olyan generáció majd, aki már a legtöbb előnyét, ami jelenleg is van, már élvezni fogja ennek az egésznek.
Hát itt a legnagyobb challenge szerintem az, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket hogyan lehet áthidalni.
Igen.
De időben. De mindig vannak periférián élők, más leszakadtak, vagy akik nagyon elhúztak, és akkor más érdekeik vannak, amik miatt nagyon nehéz összehozni szerintem egy ilyen egységes közösséget, egységes közösségtudatot.
Igen, csak hogy ez a rendszer, a blokklánc rendszerben megvan az a potenciál, hogy ez meg tudná ezt az, vagy ez egy alapot tudna ennek az egésznek adni.
Igen, ez egy jó alapot adhat sok mindenhez, ezzel egyetértek, hogyha ennek különböző elemei mindennapjainkba szép fokozatosan beépülnek, akár szolgáltatásoknál, egyebeknél, akkor ez nyilván erősítheti majd azt, hogy szépen fokozatosan átalakuljanak azok a mechanizmusok, amik jelenleg működtetik a társadalmat. Lehet egy csomó dologra gondolni, és tényleg most ez a műsor éppen nem erről hivatott szólni, de mondjuk arra gondoltok, hogy akármikor az adásvételeknél mennyire tök jó lehetne használni az okos szerződéseket, vagy számtalan szenáriót elő tudunk húzni, akkor már ha ezeknél tudunk előrelépni, akkor például ki tudunk zárni egy csomó visszaélést, csalást, bűncselekményt, stb., ami ma jellemzi az ilyen típusú ügyleteket, és már jobbítottuk a társadalomnak a működését.
Na és hát erről viszont akkor szóljon az az adás is.
Igen.
Meg
igen,
bármelyik. Igen. Igen. Na de van itt még jó néhány kérdés.
De nekem még egy kérdés.
Mondjad, Geri, ne tartsd magadban.
És ez főleg Frigyesnek, mert ugye említetted, hogy ez egy nem kontrollálható valami elméleti síkon. És mégis a héten az volt a bombasztikus kriptóhír, hogy az amerikai állam lefoglalt 3,6 milliárd dollár értékű bitcoint. Lefoglalt Amerika bitcoint. Ez hogy lehetséges? Amikor elméletileg sem a bitcoin, mint egy blokklánc technológia nem törhető fel, nem lehet manipulálni, csak az árfolyamot lehet, de a technológiát nem, és lefoglaltak 120 ezer bitcoin.
Igen, de nagyon fontos, hogy lefoglaltak, nem az ő tulajdonukba lett. És ugye, ha viszont az ő tulajdonukba kerül, tehát az amerikai...
Hát azt csinálnak vele, amit akarnak.
Hát nem.
A bitcoin.
Hát én ezt értem, de le tudod követni, hogy az viszont akkor az ott van, és akkor avval mit csinál?
Hát lekövetni le lehet, érted, de egyébként, és ezt ma olvastam, hogy Amerikában van egy olyan törvény, hogy az állam azt mondja, hogy te valami illegális tevékenységet folytattál, és emiatt a te értékeidet lefoglaljuk. És meg se kell gyanúsítani hozzá téged. És valószínűleg ez meg is történik egyébként.
Igen, szóval, hogy itt ami a mi felelősségünk, és a társadalom felelőssége, és sajnos a törvényhozók felelőssége, hogy nekik is fel kell nőni ez a feladathoz, hogy ilyet nem igazán lehet megcsinálni már a kriptopiacon. Vagy hát tehát hogy a jelenlegi jogrendszer nem képes ennek az egésznek a működését, vagy a jogi alapjait, tehát már tehát mindenhol kell a paradigmaváltás, mindenhol kell az, hogy kezdj el másképp gondolkodni. Szerintem, hát nyilván a jogalkotás mindig le lesz maradva. Hát
beszéltünk
az adózásnál is, Peti mondta is többször, hogy hát ezt azért követnie kell a jelenlegi dolgokat. A jog ugyanez lesz szerintem. Én nagyon bízom abba, hogy majd az a generáció elér odáig, hogy ott már legyenek fontos. Tehát legyen ez az egész fontos, és ennek a, nem tudom sajnos másképp mondani, és nem is akarom, másképp kell gondolkodni. Tehát a berögződött társadalmi szerepek, jogi használat, vagy a joghasználat, a jogalkalmazásnak is át kell ivódni ennek az egész. A vége az az, hogy lesz egy nagy globális egység, ahol ahol ez lesz az alapja. Nem tudom, fura lesz, biztos. Ebből mi fogunk látni. Én tök bizakodó vagyok, mert a mi életünkben ebből egy csomó mindent fogunk látni, amit nem fogjuk látni.
Reméljük.
Nem fogjuk látni a végét sajnos, de az elejét azt látjuk. Ami tök izgalmas, és szerintem nekünk is felelősségünk, tehát akik már beleléptek egy picit a kriptovilágába, ha csak úgy, hogy ezt az adást hallgatják, vagy úgy, hogy elkezdenek kereskedni, hova tovább kripto ATM-eket működtetnek, akkor nekünk mind felelősséggel tartozunk ez iránt, a rendszer iránt, hogy úgy működtessük, hogy amikor ilyenek vannak, akkor a közösségnek igenis megállt kell parancsolnia. És akkor ez volt így az adás legfenköltebb része.
A zenítje az adás.
Na és akkor most visszatérve a földre.
Ja, nincs több kérdésem.
És viszont a hallgatóinak ugye, igen, volt még. Így szól a következő. Van egy Windows-os Wallet program, az Electrum, remélem, hogy jól ejtem a nevét, nem tudom. Ebben van Bitcoin. Ha más kriptovalutát vennék, akkor ebben azok is tárolhatóak, vagy köthetők, vagy milyen más wallet program kell ehhez?
Hát igen, az Electrum az kizárólag Bitcoinnak a tárolására alkalmas. Ez az egyik legrégebbi wallet szoftver, ami talán már 10 éve, vagy több mint 10 éve is létezik. Úgyhogy ha egyéb kriptot szeretne valaki tárolni, akkor bizony másfajta wallet szoftverre vagy hardverre van szüksége. Ugye ezekről a walletekről beszéltünk egy adás alkalmával.
Igen.
De hát rengeteg megoldás van. Ugye vannak a hot walletek, vannak a cold walletek, mindenféle gyártóktól beszéltünk ezekről, meg rá is lehet keresni szerintem. Szuper. Hogyha valaki attól függően mit szeretne tárolni benne, akkor milyen wallet alkalmas rá.
És itt van még egy kérdés, ami most az utolsó kérdés lesz, de ebben sok minden van, és kvázi ez egy ilyen, az is hagytuk a végére, hogy lehet ez egy ilyen mini összefoglaló gyakorlatilag így most a 10. résznek a vége felé. Halli srácok, évek óta gondolkodtam, hogy investálni kéne a kriptopiacba, de lusta is voltam utána nézni, el is szálltak a nagyobb valutákára, és stb. Kifogás mindig volt. Most egy kicsit többet járok autópályán, van időm podcastet hallgatni, így találtam rátok. Köszi. Köszönöm szépen az ismertetőt és az értelmes, megbízható tanácsokat. Persze, ami elhangzik, nem pénzügyi tanácsadás. Elfejtettem elmondani az elején, srácok. Ami az adásokban elhangzik, nem minősül pénzügyi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. De, és akkor folytatom a kérdést, de nagyon megbízható oldalakat, valeteket, stb. Az utolsó adásban szuper lenne összefoglalni, ha már külön-külön név szerint úgy is megemlítettetek párat az elmúlt epizódokban, innen is köszi a Binance tippet. Szóval jó a műsor, srácok, teljes mértékben fogyasztható fasz a tartalom, köszi még egyszer, amit a kérdezfelelek részben még belecsempészhetnétek az NFT-ről, és akkor ezt most itt megállítom. Válaszoljunk az első felére, és aztán visszatérünk ide, jó? Szóval, hogy valetek, meg egy pici ilyen összefoglaló ezzel kapcsolatban. Meg egyáltalán nem csak valetek, hanem így felületek, meg bármi egyéb.
Van egy pár.
Okay. Ki kezdi el?
Hát ez egy hosszú lista lesz, olyan, hogy listáról beszélünk-e, vagy mikről, mert tehát, hogyha most maradjunk, akkor mit tudom én a kriptotőzsdékről nél, bocsánat, meg a valeteknél, hogy kik azok a top szereplők a piacon. Hát egyébként ilyenkor mindig azt lehet volna, hogy a Google a barátunk, tehát számtalan olyan oldal van, ami pont ezzel foglalkozik, hogy összehasonlítja, összegyűjti, értékeli, rangsorolja a különböző kriptotőzsdéket, meg wallet szolgáltatókat. Én azt tudom esetleg elmondani, amikkel így mi is találkozunk így nap mint nap, vagy a legtöbbet hallunk róla. Egyszerűen nagyon sok szolgáltató van, képtelenség mindenkinél regisztrációval rendelkezni, és végig nézni, tanulmányozni az összes paraméterüket, tulajdonságaikat, hátterüket, stb. Úgyhogy részben én is csak ilyen irodalomra tudok támaszkodni a saját tapasztalaton kívül. De amikor, hogyha a top kriptotőzsdéket nézzük, akkor nyilván ott a legnagyobb forgalmak alapján a CoinMarketCap lehet egy jó oldal, ahol össze lehet ezeket hasonlítani, lehet látni. Most már azért eltelt jó pár év, és azt lehet mondani, hogy aki tényleg ilyen nagyját tudott nőni, annak azért nagyon-nagyon biztonságos rendszere van, nagyon komoly szabályozási háttérnek kell megfelelnie, tehát itt számít a méret, azt kell, hogy mondjam, tehát tényleg az van, hogy aki aki nagy forgalmat tud csinálni, az nagyon komolyan csinálja. És akkor itt a Binance-ről lehet beszélni, a Coinbase-ről lehet beszélni, a Kraken szintén az egyik legjobb, FTX, Crypto.com, nem tudom, BlockFi, Gemini, Gate.io, tudok sorolni egy párat, hogy én is itt ránézek mondjuk akár a netre, a KuCoin, Bitstamp, BitTilex, BitFlyer, tehát ezek a nagy-nagy kriptotőzsdék. Itt a top 4, top 5-be érdemes szerintem így elkezdeni, hogyha valaki nagyon nagy biztonsággal akar inkább manőverezni, ezek közül valamit választani és ott foglalkozni. És ugye sokuknak van saját wallet szolgáltatásuk is, tehát ugyanúgy a Coinbase-nek van applikációi, mobiltelefon is tudsz futtatni, vagy a Binance, vagy a Crypto.com-nak, vagy ugye a Blockchain.com-nak is elég népszerű a walletje. Electrumról beszéltünk az előbb, ugye elhangzott egy kérdés, az kifejezetten jó a Bitcoin tárolására is, a PC-n is ugye működik. Mycelium, az Exodus, vagy a Trust, vagy a Gate walletek, azok nagyon egyszerűen, de megbízhatóan biztonságosan használhatók okostelefonokon is, Coinomi, a, nem tudom, Paxful, ezek a szoftveres megoldások azért így ebben a körben eléggé megbízhatónak tűnnek, és mondjuk nyilván a hardveres walletekről is beszéltünk az egyik adásban, ott pedig talán én a Ledger-t előrébb sorolnám a Trezorhoz képest, a Ledger Nano X változata az, ami nagyon sok mindent tud már, és elég sok kriptot támogat. Úgyhogy...
És hát egy Ledger valaki ki is próbált majd, aki hallgatott minket, és játszott velünk, de erről még egy picit később, mert folytatódik még egy picit ez a kérdés, vagy ide kapcsolódóan, aki eddig tudott jegyzetelni, le a kalappal, Peti, nagyon köszönjük ezt a hosszú listát. Szóval amit még írt nekünk, hogy amit a kérdezfelelek részben még belecsempészhetnétek az NFT-ről, az, hogy ott is hol érdemes eladni, ha az ember szeretne készíteni ilyet, és hogyan tudja megtenni. Mert úgy vettem észre, a Binance-nek külön kell írni, hogy ilyet szeretnék eladni, stb. Bár az NFT-s rész még hátra van, amikor ugye írta ő ezt a kommentet, tehát érhet meglepi, lehet csak előre okoskodom. Nem okoskodtál előre, ugye mi hát megemlítettük az OpenSea-t.
Igen. Itt még, annyit visszacsatolok, és most egy kicsit ilyen személyes dolog lehet, hogy pont most kaptam egy hírlevelet, amiben jött egy hír, hogy ugye ezt az adásokból már kiderült, hogy így amerikai focit én nagyon-nagyon szeretem, és az a hír, vagy az a header, hogy ez a idei Super Bowl, ami ugye, ha most hallgatod az adást, amikor kijött, akkor
már megtörtént
ma hajnalban, de mi mikor felvesszük, még nem történt meg, hogy ez az első olyan Super Bowl, amit Crypto Bowl-nak is hívnak, ugyanis a Super Bowl nem csak a magáról a játékról és a halftime showról, hanem a reklámokról is, reklámjairól is híres, és hát az összes nagy, amit itt most Peti felsorolt, tehát a Crypto.com, a Binance, a Coinbase, az FTX, készít reklámokat a Super Bowl.
Fú, de kíváncsi vagyok
ebben, erre. Ebben az az érdekes, hogy ugye ez megint egy személyes szál nekem, az amerikai ismerőseim most fedezik fel a sportfogadás rejtelmeit, mert ott van egy csomó állam, ahol egyszerűen illegális
a sportfogadás,
igen, és van olyan hely, ahol a fogadás legális, de csak akkor, hogyha nem ott szok szerint fogadsz. Tehát nem az van, hogy mondjuk nyer a Fradi 1/10-es szorzó van rá, hanem mondjuk kapsz ilyen prapszokat, amit az alapján kapsz, mint a szorzó lenne. És az egyik tőzsde most földobta azt, hogy ahány kriptós reklám lesz, vagy az egyik fogadó app földobta, hogy ahány kriptós reklám lesz a Super Bowl műsor ideje alatt, annyiszor $5 fognak kapni a felhasználóik. Tehát, hogy mindenhova beszivárog most már a kriptó.
Hát te nagy Forma 1-es vagy, ott is a Crypto.com az ott van. Na de vissza az NFT-kre, ugye van az OpenSea, mi abba mélyültünk el, túlzás, hogy nagyon, de hogy az őrültek egyetlen NFT-je az ott található meg. Van még, ami Colsi, ugye, azt hiszem, Colsi, jól mondom. Ez egy fokkal könnyebb felület. Én most ezen kezdtem el így mozogni, vagy ezt kezdtem el tanulmányozni, de hát ezen kívül aztán nagyon nagy.
Hogy ilyen felhasználói élmény szempontjából egyszerű, vagy mire gondolsz?
Hát is sokkal inkább az, hogyha te kis amatőr NFT gyártóként, akkor tehát, hogy egyrészt nem kell olyan pénzügyi háttér, tehát nem kell nagyon beleinvestálni, másrészt meg sokkal egyszerűbb. De van, és annak nem fog eszembe jutni a neve, de van egy olyan piac, ilyen NFT piac, ahol kifejezetten, szerintem erről beszéltünk is a múltkori adásban, hogy kifejezetten ilyen nagy művészeket, tehát hogy ilyen jó művészeket, vagy hogy mondjam, ilyen minőségi művészeti dolgokat, és az ilyen meghívásos. És hogy az már ott nagyban megy ott a dolog, de nem tudom.
Úgy, a Borsi Flóra temelgettük.
Igen, Borsi Flóra van ezen. Ezt egyszer egy interjújában olvastam. Van elég sok NFT-s oldal. OpenSea az a legismertebb, vagy az, ami így a legelterjedtebb talán.
És ha Peti, esetleg te is tudsz valamit, akkor még nagyon várjuk, hogy hozzáted.
Hát ebből is sok van tényleg, tehát ugye talán ahol ilyen nagyon komoly aukciók zajlottak már le, ilyen értékesebb vételek vagy eladások, mondjuk a Nifty Gateway egy ilyen, meg a Rarible, van ilyen Super Rare nevezetű is, ezeket nem ismerem mindegyiket, de hallottam ezekről, meg lehet róluk talán olvasni eleget, hogy azért itt elég komoly adásvételek történnek ma már.
Uh-huh. Igen, és amit még én ilyen pro tipként tudok javasolni, hogy van Twitteren egy olyan felhasználó, talán szóba is került, hogy Cosimo de Medici, Snoop Dogg álnéven. Uh-huh. Neki indult egy hírlevele.
Ha már Super Bowl szóba került,
neki van egy hírlevele. Mi a címe? Medici Minutes. És abban az ő NFT tipjei vannak leírva.
Komolyan.
Én feliratkoztam rá, a negyedik szám az már itt van a postaládámba, úgyhogy javaslom, hogy iratkozzatok föl rá, mert érdekes dolgokat meg lehet tudni egyébként belőle.
Oké. Srácok, van itt még azért egy nagyon-nagyon fontos dolgunk. Egyrészt, hogy nyomjunk egy óriási tapsot Hajagos Petinek, az iCoin Network társalapítójának és ügyvezetőjének, és nagyon-nagyon megköszönjük neki azt, hogy a segítségünkre volt ebben a 10 részben. Szintén nyomjunk szerintem egy óriási tapsot az összes hallgatónknak, aki itt volt, kérdezett, reagált, írt nekünk, vagy csak egyáltalán hallgatott minket. Tök királyok vagytok, és nagyon jól esik egyébként ez a sok-sok visszajelzés. És hát akkor van itt még egy tapsefekt bekészítve, ez pedig nem máshoz kell, mint hogy egy ledgert fogunk sorsolni.
Geri, te belőtted már a random generátort?
Nem még.
Na, akkor Geri, ameddig a random generátort összepattintja, ugye az iCoin.hu Facebook oldalán volt egy poszt egész pontosan a 6. adásunk kapcsán, ahol is kérdeztünk tőletek valamit, hogy melyik városokban találhatóak meg az iCoin ATM-jei. Tehát városokat kellett kommentben írni, nagyon sokan írtátok meg, van, aki egészen nagyon pontosan írta le ezeket.
Szinte GPS koordinátára lebontva. Igen,
de konkrétan szinte így van. Irányító száma meg minden. A városnevek pont elegek voltak, szóval nagyon köszönjük mindenkinek, aki játszott velünk. Geri, mi a helyzet a random generátorra?
A random generátor megszülte a győztes.
Na figyelj, akkor óriási tapsefek bekészítve, aki a ledgert nyerte, és reméljük, hogy ki tudja majd használni, és nagyon boldog tulajdonosa lesz, nem más?
Mint Budai Roland. Gratulálunk neki!
Roland, gratulálunk! Természetesen ezzel kapcsolatban értesíteni fogunk, felveszük veled a kapcsolatot, megbeszéljük, hogy hogyan jut el hozzád majd a Ledger, vagy esetleg össze tudsz-e futni Pesten az iCoin-os srácokkal, és személyesen tudod egy pacsi mellett átvenni, úgyhogy gratulálunk, nagyon nagy köszi nektek, hogy játszottatok, és akkor van itt még valami kis meglepetés, meg kis izgalom, mert hogy senki ne legyen üres kézzel, mondjuk ezt így szerintem. átvitt értelemben természetesen. Az iCoin.hu jóvoltából az ő Facebook oldalukon fogtok pár napon belül tudni tájékozódni arról, hogy lesz egy őrültekes kupon, kvázi egy kód, amelyet ti is használhatok, akár hogyha meglátogattok egy kripto ATM-et, egy iCoin kripto ATM-et, úgyhogy ennek részletei érkeznek pár napon belül az iCoin.hu Facebook oldalára. Peti, hálásak vagyunk, és nagyon köszi neked mindent.
Én is nagyon köszönöm nektek, nagyon jó volt, és egy nagy élmény volt ezt a podcast sorozatot végigcsinálni veletek.
Szuper, reméljük, hogy lesz ennek még akár folytatása is a későbbiekben, hiszen hírekből, meg információkból biztos vagyok benne, hogy nem fog kifogyni, sőt, hát, ahogy mondtuk is, most jön még a java. Igen. Meg reméljük, hogy nektek is volt benne olyan, ami egy kicsit adott hozzá a tudáshoz. Frigyes, adott hozzá?
Igen, szerintem az volt itt a nagyon jó ebbe az elmúlt 10 részben, és most ez a 10. rész döbbentett rá, vagy talán itt jött ki a legjobban, hogy nagyon sokféleképpen látjuk, és még mi, szerintem akik benne vannak, mi is nagyon sokféleképpen látjuk ezt az egészet, de hogy soha nem volt úgy vita közöttünk, hogy ez nem egy jó dolog, hogy ez nem tud valami pluszt hozzáadni, és az, hogyha, mint például Peti is, akinek tényleg nem tudtunk olyan kérdést feltenni, amire nem tudott válaszolni, és mondjuk mi itt Gerivel azért, mi itt így meg, mondjuk az NFT kapcsán megharcolunk az egymás igazáért, de ettől függetlenül azt látjuk, hogy ez egy tök jó dolog, hát te is napi szinten.
Nem arról van szó, hogy azért lenne vita, hogy itt versengő dolgok lennének, hanem azért, hogy az egész unblock jobb legyen.
És még akkor, ha te már hoztál be személyes szállat, akkor én is hozok be, hogy képzeljétek el, ugye nekem egyre több ismerősöm hallgatja az Őrültek podcastet, és ez a 10 rész az olyan üzenetáradat ott generált az én személyes fiókomba, hogy van egy...
Na most már tudják, hogy ki vagy az.
Hát egyrészt, mert hogy tudják, hogy ki vagyok, de másrészt meg, hogy így volt olyan, hogy haladjatok már, emlékszem, amikor a legutolsó adást vettük föl, akkor beszéltem pont vele, és mondja, hogy hát most annyit utazott a napokba a kocsiba, hogy már utolérte magát, és haladjunk már a következő adással, mert hogy hallgatná. Hát mondom, éppen most vesszük fel. Úgyhogy ez is ilyen szóval, hogy tematizáltuk ezt az egészet, meg okosan beszéltünk róla, és nem csak mi nyomtuk a saját hülyeségénket.
Igen.
Így ez egy tök jó dolog volt, úgyhogy, ja, Peti, köszönjük szépen
köszönjük
meg ezt az egészet, hogy így lemenedzseltük, tök menő volt.
További jó munkát, meg szép napot neked.
Nektek is, sziasztok, köszi.
Ciao. És hát, ami még nagyon fontos információ, Őrültek adások kapcsán, hogy természetesen itt azért nem álltunk meg, attól függetlenül, hogy a kripto különkiadásoknak most egyelőre vége. Érkeznek vissza a normál Őrültek adások, nagyon-nagyon-nagyon sok mindennel vagyunk adósak a hallgatóinknak. Például, nem tudom, emlékeztek-e rá, még karácsony előtt rengeteg, iszonyat mennyiségű Őrültek kvíz kérdés érkezett, amit a hallgatóink tettek föl, hogy biztos, hogy ezzel fogjuk kezdeni a következő adásban. Amiről ugye ti remélhetően azóta se tudtok, és nem néztétek
vissza az listát. Nekem fogalmam
sincs. Nagyon helyes, ez így korrekt. Az őrültek.com-on megtaláljátok egyébként, hogy hogyan most az eredményező. Én megnéztem, ti emlékeztek még, de srácok?
Azt hiszem én vezetek, ha jól emlékszem.
Én nekem is újra emlék, azt hiszem.
46-19.
Ó, basszus!
És a Geri vezet, igen, természetesen. Úgyhogy egy pici szünet érkezik most, de megpróbáljuk megérni, hogy nem nagyon sok, és jövünk vissza a normál Őrültek adásokkal. Addig is köszi, hogy itt vagytok, köszi, hogy hallgattok, és maradjatok velünk, Őrültek. Szevasztok!
Hello!
Viszlát!
Ennyi volt. Nyugi, a srácok hamarosan visszatérnek. Kövesd Magyarország legforróbb tech bulvár műsorát Facebookon, Instán és YouTube-on is. Az Őrültek főhadiszállását a Szegedi Dórofizban rendezte be.